Kedvelt műsorunk a Sors szimfóniájának ismétlése következik. Sors szimfónia. A Sors szimfóniája. Végzetszerűség és szabad akarat. Múlt és jelen. Papp Endre műsora.
Szeretettel köszöntöm a Karcefem stúdiójában Héjas István, aranydiplomás gépészmérnököt, irányítástechnikai szakmérnököt. Köszönöm, hogy eljött, és el kell mondanom, hogy Járosi Márton ajánlotta önt, akkor, amikor vele beszélgettünk ebben a műsorban, az energiapolitika 2000 társulat elnökeként, arról, hogy hát tulajdonképpen az éghajlat változással kapcsolatban ő úgy fogalmazott, hogy egy ilyen klímahisztériát él át, vagy életnek át a világgal, és erre én mondtam, hogy hát akkor erről érdemes lenne beszélni, és ő azt mondta, hogy igen, de akkor nem ő jön, hanem ön jöjjön, mert Héjas István ezzel a kérdéssel foglalkozik. Hogy kezdett foglalkozni ezzel a kérdéssel?
Először is köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Én tulajdonképpen én energetikával foglalkozó mérnök vagyok, és amikor megindult ez a kampány a klímaváltozással kapcsolatban, ennek nagyon komoly hatásai vannak az energiapolitikára. Energiától függünk rendkívül nagy mértékben, tulajdonképpen egy hibás energiapolitikával egy ország gazdaságilag akár tönkre is mehet. Na most, tulajdonképpen az, hogy ezt a kiadványt megcsináltuk, az
onnan... Ja igen, hát nem is mondtam, ugye van egy kiadvány, hát ennek idézek azért az előszavából, mert ez nagyon sok mindent elmond. Azt mondja, a politika hatalmas propagandával és média támogatással hirdeti, hogy a klímaváltozást az ember okozza azzal, hogy túl sok széndioxidot bocsátunk ki. Az emisszió csökkentése érdekében hozott intézkedések azonban hatástalanok az éghajlatra, ráadásul együtt járnak a természeti erőforrások pazarlásával, a környezet szennyezésével. Észszerűbb lenne az erőforrásokat az alkalmazkodásra fordítani, és utána így felsorolnak tényeket, majd kérem, hogy ezeken menjünk keresztül, éppen ennek a füzetnek az alapján. Igen. Én egyszerű csak ilyen, hogy úgy mondjam, józan paraszt észre arra gondoltam, amikor mindig szidják a széndioxidot, hogy minthogy azt tanultuk volna az órákon, meg a családból, aki kertész, ez tulajdonképpen a széndioxid az, ami tulajdonképpen a növények számára kell. Tehát amikor Járosi tanárúrral beszélgettünk itt, akkor éppen ezt vetettem föl, hogy hát nem lenne tulajdonképpen nagy baj, hogyha teljesen lecsökkenne a széndioxid mennyiség, amire törekszünk. Ő ezzel egyetértett, és így került szóba ez a dolog. Tehát kezdjük akkor tulajdonképpen ugye azzal, hogy az éghajlat változását elkerülhető-e, vagy elkerülhetetlen?
Hát ami az éghajlat változást illeti, hát sok millió évre visszamenőleg ismerjük azokat a jégkorszakokat és melegedési ciklusokat, amelyek sok ezer éves periódusokban követik egymást, és körülbelül egy olyan 10-12 ezer évvel ezelőtt fejeződött be a legutóbbi jégkorszak, és azóta folyamatosan melegedés zajlik, függetlenül attól, hogy mennyi a széndioxid a levegőbe. Ennek elsősorban az az oka, mint ahogy azt egy kiváló magyar tudós akadémikus is foglalkozott vele, már egy Basák Györgynek hívták, már meghalt sajnos, aki kimutatta azt, hogy a Földnek a nap körüli pályája az folyamatosan változik. Sok ezer éves ciklusokban természetesen, miközben a Földnek a forgási tengelyének a hajlási szöge, tehát az iránya a forgási tengelynek, ugyanúgy imbolyog, mint amikor mondjuk egy bugócsigát vagy egy pörgetyűt megpörgetünk az asztalon, és amiközben csökken a fordulatszáma, elkezd imbolyogni. A Föld ugyanezt csinálja, csak persze sokkal hosszabb időtávlatban. Ha egy fokkal elmozdul a Földnek a forgás tengelye, az körülbelül egy olyan 110 kilométerrel tolja el az éghajlati öveket észak felé vagy dél felé. Ez óriási nagy hatású, már csak annál is inkább, hiszen több mint 3 fok a teljes ingadozás. Tehát a 10-12 ezer év óta zajló klímamelegedés az úgy nagyjából egy 30-40 ezer évig fog még tartani, kisebb-nagyobb visszaesésekkel.
Igen, ezt akartam mondani, mert aztán ugye Mátyás királyt a Duna jegén választották meg, mert nagy hidegek voltak ugye az 1400-as években.
Így van, így
akkor,
van.
Akkor az nem számít bele ebbe a
hát
nagy folyamatba?
Hát számít, az egy statisztikus ingadozás. Az 1300-as években pedig
nagy meleg volt.
Nagy meleg volt, úgyhogy évenként 3-szor vetettek és aradtak Magyarországon. Tehát, sőt, mondok még egy példát, 1860-as években a kiszáradt Velencei tónak a tóban huszárok gyakorlatoztak.
A fertőtt tó is kiszáradott, pedig így próbáltak van. Valami növényt termeszteni.
Időnként kiszárad, időnként. Na most, tehát tulajdonképpen, na most még egy másik dolog, hogy mennyi széndioxid van a levegőben. Valami elképesztően kicsi a széndioxid mennyiség, hát az ezreléket nem éri el a levegőbe a széndioxidnak a mennyisége. 400 ppm, tehát a 400 ppm, az, a ppm az milliómod rész. Na most ugye a 400 ppm a 0,04%. Amikor mi kileheljük a levegőt, abban beszívjuk ezt a levegőt a tüdőnkbe, és kilehelünk 4% széndioxid tartalmú levegőt, ami 100-szor töményebb széndioxid, 40 ezer ppm. Ezt leheljük ki. Most ezt a kilehelt levegőt még föl lehet arra használni, újraélesztünk embereket, tehát szájtól szájba való lélegeztetés, és ahelyett, hogy meghalna, föléled. Tehát 100-szoros töménységű széndioxid még nem árt az embernek. Nem, a növényeknek pláne nem árt, tehát most ez a 0,04%, ami van a levegőben, ez megduplázódott több száz év alatt. Tehát amikor fele annyi széndioxid volt, mint most, akkor éhínségek törtek ki, mert olyan mértékben lecsökkent a mezőgazdaságoknak a terméshozama, hogy éhen haltak emberek Európába. Ugyanakkor volt olyan időszak sok millió évvel ezelőtt, amikor 10-szer annyi széndioxid volt a levegőben, mint most. Nem volt melegebb, mint most, érdekes módon. Viszont 100 méter magasan nőttek a fák, és hatalmas testű állatok tudtak ezen legelészni, mert bőven volt élelmiszer.
Tehát akkor az, amivel a széndioxidot szegényt bántják, azzal kapcsolatban valójában nem stimmelnek a dolgok.
Minél több széndioxid, nemrégiben egy mezőgazdasági szakemberrel, Möcsényi nevetű professzor, már 90 éves elmúlt.
De ez nagyon híres kert tájmérnök, valahogy így nevezi
így
magát.
Így van, ugye? Közismert név, azt mondta, hogy 10-szeresére kellene növelni a széndioxid tartalmat, és meg lenne oldva az emberiség élelmiszer ellátása, akár 50 milliárd embernek. Csak jó sok széndioxid kellene. Na most, ami a nagyon nagy szélhámosság az egészben, mert nem tudok más szót használni, hogy a széndioxid az egy színtelen, szagtalan, láthatatlan gáz. Tehát amikor a füstölgő kéményeket mutatják a tévébe, és azt állítják, hogy a széndioxid, akadémikus professzor, nem valami dilettáns, azt mondja, hogy tessék nézni, ez a széndioxid. Hát a széndioxid láthatatlan. Sőt, hűtőtornyokból kiáramló gőzfelhőket mutatnak, és arra is azt mondják, hogy széndioxid. Vezető politikusok parlamentbe ilyeneket mondanak. Szóval egyszerűen elképesztő, ami ezzel kapcsolatban megy, és tulajdonképpen azért, ha gondoljunk bele abba, hogyha lecsökkenne a felére a széndioxid tartalma a levegőbe, több száz millió ember éhen halna. Most persze úgyis túlnépesedés van, de hát azért egy nagyon kegyetlen módszer lenne. Na most én mérnök létemre, vettem magamnak a fáradtságot, hogy légkörfizikai számításokba bele tanultam, hogy úgy mondjam, és konzultáltam ilyen légkörfizikus emberekkel. És összehasonlítottam több bolygónak a üvegház effektusát.
Tehát, ja, igen, mert az üvegház hatásmérő, azt mondják, hogy a széndioxidnak nagy szerepe van az üvegház.
Így van, hatásmérő. Így van. Na most ugye a Földön az üveg, a széndioxid a levegőben az ezreléknek is csak a töredéke. Tehát szinte jelen észre se vehető. A Mars bolygón tömény széndioxidból áll a levegő. 95,6% a széndioxid tartalom, habár sokkal ritkább a levegő, de még így is nagyságrendekkel több a széndioxid. Ennek ellenére a Marson alig van üvegházhatás.
Mi magyarázza ezt?
A tized részese az üvegház hatása Marson, mint a Földön. Tehát itt rögtön kiterül az, hogy ez itt nem stimmel. Na most a Föld és a Mars között van egy óriási nagy különbség, az, hogy a Földnek a földszínét 72%-ban víz borítja. Ebből a hatalmas vízfelületből minden második percben elpárolog annyi vízgőz, mint amennyi víz a Balatonban van. Iszonyatos mennyiségű vízgőzmennyiség van a levegőben, és a vízgőz egy nagyon hatékony üvegházgáz. Tehát az üvegházat, azt a bizonyos üvegházat, ami úgy működik, mondjuk, mint egy téli kabát, amelyik a világűrben mínusz 270 fok körüli hőmérséklet van, tehát ahhoz képest mi itt egész jól érezzük magunkat, ezt a téli kabátot a vízgőz produkálja. Széndioxidnak az ég a világon semmi köze nincs hozzá, és tulajdonképpen én leveleztem azután ilyen klímatudósokkal, és megírtam ezeket, meg publikáltam is ez az eredményt egyébként. Van egy honlapunk, a klimaszkeptikusok.hu, amin ezeket az adatokat közzétettük, és akkor az illető szakértő, aki az ENSZ-nek, meg mindenkinek, az nem mondom a nevét, mert nem szerettek reklámot csinálni, és akkor mondtam, hogy a Marson az minden egyes négyzetméter felület fölött több mint 30-szor több széndioxid van, és csak tized része az üvegházhatás, mire ő visszaírta, hogy nem igaz, mert csak ötöd része.
Na de hát akkor is, igen.
Na most jó, de most ez volt az ellenérv, és hogy ott másképp működnek a fizika törvényei. Hát nem működnek másképp a fizika törvényei. Na most erre egy nagyon pici, én nem akarok fizika órát tartani tényleg, és ez egy elég kemény tudomány, de azért az a hősugárzás, ami kijön a Földnek a felszínéből, az ugye elnyeli a légkör. A légkörben levő úgymond üvegházgázok, hát főleg a vízgőz. Na most ez a hőmérsékleti sugárzás, ennek van egy spektruma. Tehát ugyanúgy, ahogy a látható fény ugye a szivárvány színeiből áll, tehát sokféle színű fényből tevődik össze, ugyanígy a hőmérsékleti sugárzás is, az infravörös sugárzás, de nem látjuk, de az is rengeteg sok apró különböző hullámhosszúságú komponensekből áll, és ezek közül a széndioxid az 2 darab hullámhosszat tud csak elnyerni. Semmi többet. Az összes többi hullám, az összes többi hősugárzás keresztül megy rajta, teljesen átlátszó módon. Na most műholdas fölvételeken megnézték, hogy azon a 2 darab hullámhosszon, amit a széndioxid elnyel, ott mi van? Hát ott nulla van, ott fekete vonal van, a sötét vonal van a spektrumban, ugyanis az a széndioxid, ami most a levegőben van, mindent elnyelt ezen a 2 hullámhosszon. Ha 100-szor annyi széndioxid lenne a levegőben, akkor se tudna többet elnyelni, mert már megzabálta az, ami most benne van, és a többi az már, nek már nem jutna. Tehát a széndioxid növelésével az üvegház hatás abszolút nem lehet befolyásolni.
Na de ezek szerint akkor egyik dolog, ugye, ha jól értettem, akkor az üvegház hatás, vagy az üvegház hatás az, ami téli kabátunk, ugye? Tehát akkor tulajdonképpen erre lehet, hogy szükségünk van.
Hát szükségünk van, hogy ne? Hát az, ha üvegház hatás nélkül megszűnne az élet a Földön. Hát természetes. Tehát az üvegház tart minket életbe. Tehát az üvegház ellen nem kell küzdeni. Ez egy teljesen értelmetlen dolog, amikor ilyenről beszélünk. Na most azért az üvegházhatás nem egészen úgy működik, mint az igazi üvegház. Mert az igazi üvegházban ott üveglapok vannak, bemegy a napsugárzás, fölmelegíti az ott levő tárgyakat, meg a talajt, a hősugárzást bocsát ki, és az üveglap visszafogja ennek egy részét. Hát mondjuk tegyük fel, hogy a 90%-át visszafogná. Ha rátennénk még egy másik üveglapot, akkor a maradék 10%-nak a 9/10 részét, tehát akárhány üveglapot tennénk rá, már valahol már nem változna a helyzet.
Most nem biztos, hogy be tudna jönni annyi.
Igen ám, csak most az a helyzet, hogy a Földön nem ez a fő effektus az egészbe, hanem az, hogy a felszínről, tehát nem arról van szó, hogy a felszín kisugározza, ezt teszi persze, kisugározza a hősugárzás formájában a hőenergiát, de a felszínen levő nedvesség az párolog. A vízpára, amikor elpárolog, iszonyatos nagy mennyiségű hőenergiát magába szív, aztán fölmegy a levegőbe több kilométer magasra, és ott kicsapódik felhő formájába, és leadja azt a hőenergiát olyan magasan, ahol már szinte alig van üvegházhatás. Tehát a víznek a hűtése az elsősorban úgy működik, hogy a fölfelé áramló levegővel, tehát az atmoszférában levő áramlások hűtik a Földet, és elsősorban nem a kisugárzásnak a visszafogása.
Na most ugye szokták mondani, hogy igen ám, és erre látunk felvételeket is, hogy olvadnak a gleccserek, olvad az északi sark jege, akkor valami mégiscsak van.
Természetesen, tehát folyamatos melegedés van, mi még tulajdonképpen a jégkorszak végén vagyunk.
Ja, tehát ilyen tízezres évek.
Tízezres éves nagyság, ez még a jégkorszak. Akkor fejeződik be a jégkorszak, akkor minden jég elolvad. Akkor befejeződik a jégkorszak.
És akkor utána kezdődik újra.
Még ez a jövő, ez a jövő zenéje. Na most, amikor minden jég elolvadt, akkor beáll egy új egyensúlyi helyzet egy darabig, egy néhány 10-20-30 ezer évig, vagy valameddig, aztán kezd jegesedni. És volt már olyan idő, amikor 100 méter magas jég borította a Szahara sivatagot. Tehát most mi tulajdonképpen mi egy hidegebb időszakban élünk, mint ami a normális lenne. Hát ennél sokkal melegebb volt.
És ki fogjuk bírni azt?
Ki fogjuk bírni. Hát hogyha az elődeink kibírták, akkor miért ne tudnánk már mi is kibírni? Hát óriási nagy állatvilág, meg növényvilág volt a sokkal melegebb időszakokban. Hát most ilyeneken 100 év alatt 0,7 fokkal növekedett a hőmérséklet állítólag. Ez teljesen megbízhatatlan adat, ugyanis a óceánok borítják a több mint 70%-át a felszínnek.
Hát a déli féltekének szinte majd
szinte
az
nagyobb,
egész.
Így van. Na most akkor hol vannak a mérési pontok? Hát a szárazföldön, meg a tengerben helyenként imittam ott egy-kettő, és akkor hogyan lehet szabványosan mérni átlagos hőmérsékletet? Azt mondják, hogy a talajszint fölött egy bizonyos magasságban meg kell mérni, hogy milyen a levegő hőmérséklete. No, de egy meredek sziklás hegyen, ott hogyan lehet ezt értelmezni? Vagy a Himalája tetején hogyan kell? Tehát tulajdonképpen maga a definíció, hogy hogyan kell mérni, az már egy teljesen megfoghatatlan dolog.
Hát nem lehet, hogy mondjuk akkor megállapodni, hogy mondjuk a tenger szint fele, de igaz, tehát akkor
a tenger... És hogyha hullámcsik a tenger, szóval ez az egész dolog, hogy egyáltalán hogyan jön ki az átlag hőmérséklet, és honnan tudjuk, hogy 1000 évvel ezelőtt milyen volt az átlag hőmérséklet. Vannak persze módszerek, amikkel ilyen különböző geológiai, meg egyéb dolgokra visszavezetve, de azért ezek nagyon bizonytalan dolgok, és az se biztos, és érdekes módon van egy kiváló magyar tudós, a Miskolci Ferenc, aki azt az egész nagyon érdekes dolgot mutatta ki, hogy 60 évre fölmérte nagyon pontos légkörfizikai mérésekkel, NASA-nak volt a munkatársa, Na most ugye megnézte, hogy hogyan változik a átlagos felszíni hőmérséklet, abból, amit mértek ténylegesen, és átlagoltak, és hogyan változott az úgynevezett üvegházhatás. Az üvegházhatás a számszerű értékét tekintve 33 fok körül van, mert hogyha nem lenne üvegház a Földön, és ugyanannyi sugárzást nyelne el a bolygó a napsugárzásból, mint amit most, akkor körülbelül mínusz 18 fok lenne a felszíni hőmérséklet, most meg plusz 15 fok. Na most ez az a bizonyos 33 fokos különbség, amit azt mondják, hogy ez a mérték egysége, vagy a mértéke az üvegház hatásnak. Na már most, ő megnézte nagyon finoman, tényleg óriási fölbontást, ezret fokos, meg nem tudom milyen fölbontással, hogy hogyan változott a felszíni hőmérséklet, és hogyan változott az üvegházhatás. És az a meglepő eredmény jött ki, hogy miközben ment fölfelé a felszíni hőmérséklet, ment lefelé az üvegházhatás. Tehát az üvegházhatás ellentétes irányba változott meg, mint a hőmérséklet. Most ezeket hatalmas nagy munka volt ebbe, tényleg hát több évtizedes munkája feküdt benne, iszonyatosan nagy adatbázisokkal, egyebekkel, letette az asztalra a NASA főnökei elé.
És nagyon kikapott érte.
Hát annyira kikapott érte, nem kapott ki igazából nagyon érte, csak mondták neki, hogy kedves professzor úr, magának akár a fizetését is még fölemel, de ezt ne publikáljuk. Na most erre azt mondta, hogy hát akkor, ha nem lehet publikálni, akkor én fölmondom az állásra, ott hagyta a NASA-t. Tehát ez egy becsületes magyar tudós. Ilyen is van. Ritkán, de van. Na, lényeg az, hogy ő magán kutatóként tulajdonképpen több tucat világhírű egyetemek kutatóintézettel van kapcsolatban, ömlesztik neki az adatokat, számítási kapacitásokat adnak hozzá, és azt ő publikálhat is saját maga, de akik az adatokat beadják neki, azok azt mondják, hogy ezzel nevünk ne szerepeljen ott, mert én ugyan tudom, hogy ez egy hülyeség, amit hirdetnek akármilyen szinten, de hát nekem is van állásom, meg gyerekeim, meg nem tudom mi, de hát végül is ugye olyan, hogy meteorológust kirúgtak az állásából, mert a tévében elmondta azt, hogy ez egy komolytalan és megalapozatlan dolog, újságírókat eltávolítottak, remélem, hogy önnek nem lesz problémája.
Igen, most kezdek megijedni itt a dolgoktól.
Ilyeneket beszélek. Na most tulajdonképpen azért itt meg kellene azt is gondolni, hogy szóval azok, akik értenek hozzá, és én nem tartom magam, nem tudom, milyen csúcs szakembernek, én beletanultam ebben, más a szakmám, én mérnök vagyok, de megtanultam ezeket a légkörfizikai számításokat, és volt egy-két konzulensem, akik ehhez nagyon értettek, még akadémiai szintű ember is, aki szintén nem adja a nevét hozzá, de ez most nem érdekes. Na most miért kell egy világméretű propagandát, meg több ezer embert összehívni Párizsba klímakonferenciára, tehát mi a cél.
Igen, ezt akartam kérdezni, ugye, hogy az ember arra gondol, hogy hát nagyon is érdekes, hogy menjünk utána, majd térjünk vissza, és vegyünk sorra ezeket a tényeket, de most úgy egy kitérőt tegyünk éppen ezzel kapcsolatban, amit az előbb mondott, ugye Miskolci professzorral kapcsolatban, hogy az ember arra gondol, hogy a társadalom tudományok, ugye még szokták azt is mondani, hogy volt ugye egy ilyen mondás, hogy ki tudja, hogy holnapra mit hoz a múlt, na de itt akkor miért? De egyszer nem is fogom föl, tehát inkább tudják, hogy butaság, amit mondanak, de ennek ellenére ezt csinálják. Mi lehet az oka? Csak egy...
Nem tudják.
Tegyünk egy kitérőt.
Nem tudják. Szóval tehát azok az igazi szakemberek, azok távol maradnak ettől a témától. Tehát itt olyan humán műveltségű emberek, irodalomtörténések, festőművészek, szóval, tehát akik a fizikától távol álló emberek, akik elhitték ezt az egészet, és jó hiszeműen hirdetik, hogy ez a dolog, de ezzel a módszerrel, hogy nem szabad széndioxidot kibocsátani, Miközben ugye a széndioxid káros lenne, be kéne tiltani a Coca-Colát, meg a sört, meg a
szódavizemet.
Mert szénsavval dúszított ásványvizeket iszogatunk közben, és nem lesz semmi bajunk. De nem is ez az érdekes, hanem tulajdonképpen ezzel rá lehet kényszeríteni országokat arra, hogy változtassák meg az energia politikájukat. Tehát Magyarországon...
Tehát így jutunk vissza az energiapolitikához?
Ez visszajön az energiapolitikára. Magyarországon jelen pillanatban több mint 35% import, villanyáram import van, pedig van annyi erőművi kapacitásunk tulajdonképpen, hogy ki tudnánk elégíteni, csak le van rohadva egy része, és a nagy részét pedig, amit hazailag termelünk, az az atomerőmű termeli. Na most az atomerőmű ellen ugyanazok tiltakoznak, mint akik ezt a klímadolgot mondogatják.
Erről beszélgettünk Járosi professzorral.
Pedig az atomerőmű az nem bocsát ki semmiféle gáznemű anyagot, üvegházt különösen nem bocsát ki, és a hulladék mennyisége az nagyságrendekkel kisebb, mint mondjuk egy széntüzelésű erőművé. Tehát tulajdonképpen a jövőnek, aki ezt az egész széndioxid dolgot elindította, Ez a James Lovelock nevezetű professzor, ez is a NASA-nak volt valamikor a munkatársa, aki szintén a Marsnak a körülményeit kutatta, és ezt az egész klímamelegedéssel, meg ilyen úgynevezett Gaia elmélet, tehát az önszabályozó földnek a elméletét megalkotta, ez a legutolsó könyvébe, ő azt írta le, tehát aki szinte majdhogy nem a bibliája volt ezeknek a mozgalmaknak, azt írta le a legutóbbi könyvébe, hogy először is a környezetvédő mozgalmak többet ártanak a környezetnek és a természetnek, mintha egyáltalán nem léteznének. Mert csupa dilettánsokból áll az egész társaság, ezt ő leírta, a másik pedig az, hogy ha ténylegesen komolyan akarjuk venni a klímaváltozás problémáját, akkor át kell térni a maximális mértékben az atomerőművek használatára. Na most ez...
Tehát ez körülbelül az, mint az a vicc volt annak idején, hogy Marx föltámad, és azt mondja, hogy világproletáriai, bocsássatok meg nekem. Pontosan. Körülbelül erről van szó.
Pontosan így van. Na most érdekes, a Lovelock professzor egyébként ő állítja, hogy a széndioxidnak szerepe van ellenére a klímaváltozásban.
Ebben kitart.
Hát amellett kitart, mert ezt ő találta ki, és akkor aztán mindenki mondjuk meggyőzött erről, és aztán nem lehetett őket lebeszélni. No, de gondoljunk bele abba, hogyha most komolyan veszük ezt a dolgot, és nem akarunk atomenergiát csinálni, akkor meg vízenergiát sem, mert az ellen is tiltakoznak. Ugye? Tehát azok a széndioxid ki nem bocsátó technikák, ami a vízenergia, meg az atomenergiát jelenti, ez mind ellenségnek számít. Na most akkor jön a szél, turbina, és jön a napenergia. Na most napelemek. Na most valamikor én még, vagy hát a 60-as években egy darabig Diósgyőrbe dolgoztam ilyen erős áramú technikákkal, és akkor az egyik irodaépületbe az a kellemetlen dolog volt, hogy elkezdtek, először a lámpák lesökétettek, aztán fölgyulladtak, aztán szétpukkadtak, és ez így ment 10 percig, és kerestük a hibát, és az történt, hogy olyan 15 vagy 150 és 300 volt között ingadozott a feszültség a konnektorba. Sőt, tönkre mentek a készülékek.
Hát ez érthető, hogy tönkre megy, de miért ingadozott a különbség?
Megtaláltuk a hibát. Na most, hogyha mi szélturbinákkal meg napelemekkel termelünk energiát, akkor ugyanez a helyzet. Tehát valójában most lehet, hogy a szél ingyen fúj, meg a nap ingyen süt, de hogyha ezt az óriási nagy telesítmény ingadozást, ami van, ezt ki akarjuk kompenzálni, tehát a hálózatot stabilizálni akarjuk.
Ez a lényege, ugye, az elektromos szolgáltatás.
Akkor azok a műszaki intézkedések, amikkel helyre lehet állítani a hálózat stabilitását, a szöbbe kerülnek, mint maga a villanyáram. Tehát az egyik probléma. A másik probléma az, hogy tessék elképzelni, hogy ki akarom váltani, mondjuk, hogy megoldom valahogy az energiatárolás problémáját, több száz millió akkumulátort össze, mit tudom, szóval valamilyen módon megoldjuk. És akkor napelemek. Most mondjuk, hogy ki akarjuk váltani a paksi atomerőmet napelemekkel, mert ez konkrétan parlamentben elhangzik ilyen.
Igen, erről beszélgettünk Járosi tanárról, hogy ez egy butaság.
5000 hektár területet kellene beborítani napelem. 5000 hektár.
És mennyi az élettartama egy napelem?
20-25 év. Tehát 200, mondjuk, hogy 250 hektárat minden évben learatunk, és hova tesszük azt az iszonyatos mennyiségű elektronikus hulladékot? Hát tönkre tesszük a környezetet teljesen. Csináltam számításokat a szélturbina dologra. Most,
ez is így, hogy a paksi atomerőmű kiváltására mi kellene?
A kiváltására hogyan lehetne azzal mondjuk kiszedni a magyarországi szélvízasszonyokra. Na most itt ugye 30-40 emelet magasságú vasbeton tornyok tetején forog az a három darab lapát, 15-20 tonna egy-egy ilyen lapát, és olyan akkora méretű, mint a két darab csuklós autóbusz egy ilyen lapát.
Egy lapát, olyan
egy lapát. És ezben van egy csapágya, amit ott mozgatni kell a szél.
Igen, irányának megfelelően.
De most mi van akkor ott tönkre, hogy egy csapágy? Hogy cseréljünk csapágyat?
Hogy?
Hát úgy, hogy azt mondjuk, hogy sajnos tönkrement, azt hagyjuk összedűni a fenébe. Hát a Svédország partjai mellett a tengerbe építettek rengeteg sok ilyen szélerőművet, azt amikor fölvették a óriási állami támogatást az adófizetők pénzéből, aztán amikor lejárt az állami támogatás, mert kezdett már tönkrementni, mert az se tart tovább 15-20 évnél, akkor ott hagyták a fenébe, és így rostásodnak meg mennek, és akkor belezúgytan a tenger, ott már olyan sok mindenféle hajó van, már világháború óta tele van a tenger, ott még elfér egy pár ilyen dolog. Na most ugye...
Tehát az egész egy teljesen álságos valami, és lényegében a nekünk, adófizetőknek a pénztárcájából veszik ki a pénzt néhány ember.
Pontosan így van. Na most csak egy számadatot hagy mondjak. Tehát mondjuk, hogy Magyarországon ki akarom váltani a paksi atomüvet szélturbinákkal. A szélturbinák van egy hatáskeresztve, tehát az a terület, amit ő súrol. 30 millió négyzetméter hatáskeresztmetet számoltam ki. Volt, aki azt mondta, hogy még én nagyon optimista voltam, mert ennél rosszabb a helyzet. No, de 30 millió négyzetméter olyan, mintha építenénk egy 300 kilométer hosszú, 100 méter magas szélfogó falat. Tessék az ország közepére elképzelni egy ilyet, hogy mit változik attól a klíma. Hát a Margit körúton lebontottak egy épületet, mindössze 3000 négyzetméter hatáskeresztmetszetű, ott a volt iparügyi minisztérium épületét, és ettől megváltozott a mikroklíma Buda belvárosába, mert más lett az átszellőzése. Hát hogyha ekkora nagy szélfog, tehát ha kinyerjük az energiát a szélből, hát azzal tényleg az éghajlatot befolyásoljuk. Hát,
tehát akkor az a szél, amit ez a kerekek felfognak, az után egy idő nem fúj tovább, hanem...
Hát kivesszük az energiát a szélből. Hát ha kivesszük az energiát a szélből, akkor gyakoribb lesz a smog, gyakoribb lesz a levegőszennyezés, és a végén, amikor tönkre megy az egész szerkentyű, akkor valamit csinálni kell vele. Hát ez, hát írtak ilyen megjegyzéseket az interneten, hogy hát mennyi anyagból lehet megépíteni. Például, hogyha mondjuk a nem épült meg mondjuk a nagymarosi vízlépcső, hogy abban milyen sok beton kellett volna beletenni, szemben a gyönyörű szép karcsú széltornyok. Én kiszámítottam, hogy 30-szor annyi betont kellene ugyanolyan teljesítményű széltorony erdőbe beletenni. Tehát itt azért a nagyságrendeket nem látjuk. Látja senki. Vagy volt például egy ilyen adat, hogy a Szahara sivatagot be kellene fedni napelemekkel. Az egész világnak az összes energiáját meg lehetne termelni. Csak az a baj, hogy a Szahara sivatag az úgy működik, hogy melegíti a napsugárzásra a homokot, fölmelegszik a levegő, és ezek a légáramlatok állítják be a mediterrán térségbe az éghajlatot. Tehát ha én kiveszem 20%-át a napenergiának a sivatagból, akkor fölborul mondjuk az olasz tengerpartokon, ott már nem lesz olyan nagyon kellemes mondjuk az idegenforgalomnak a helyzete, mert egyszerűen egy egész másfajta éghajlati szituáció fog beállni. Tehát beletaposunk, tulajdonképpen beletaposunk a természet működésébe azzal, hogy ezeket a megújuló, ezt írta le a Lovelock professzor is, hogy ez egy borzasztó, hogy telerakjuk a földet, mit tudom én, meg bioüzemanyag ültetvényeket csinálunk. Tehát tulajdonképpen az éghajlatot és a klímát, az időjárást, azt nagyon nagy mértékben befolyásolja az is, hogy a felszín milyen hatásokkal nyeli el a napsugárzást. Ha kimegyünk nyáron a strandra, akkor égeti a beton a talpunkat, de ha rámegyünk a fűre, akkor már nem égeti. Az oktogonnál nyáron lehet 35 fok meleg, és ha kimegyünk a budai hegyekbe, ott csak 30 fok van. Na, és ha megváltoztatjuk a felszínnek az optikai tulajdon, tehát hogy más hatásokkal nyeljen a napsugárzást, ezzel lehet módosítani az éghajlatot bizonyos térségekbe, tehát amikor kiváljuk a fákat, és azt mondjuk, hogy na most bioüzemanyagot használunk, és akkor szén helyett kiváljuk a fákat, és faaprítékkal fűtjük a erőműveinket, mert az megújuló állítólag, az a megújuló energia, mert hogyha elégetjük a növényt, akkor amennyi széndioxid termelődik, ugyanannyit nyel el, amiközben az fölnőtt, ugye? Ez elvileg így is van, csak két dolgot felejtenek el, hogy amikor elégetjük a fát, akkor nem csak széndioxid keletkezik, hanem nitrogénoxidok is keletkeznek. Azok 30-szor hatékonyabb üvegházgázok, mint maga a széndioxid, arról nem beszélve, hogy nitrogén műtrágyával kell tehát serkenteni, hogy nőjön. Tehát a mögötte álló műtrágya, meg a szállítása, hogy be kell szállítani, mit tudom én, mondjuk egy szalmaerőműbe 100 km körzetből a szalmát, Tehát amikor ott elpufogtatnak traktorok, meg teherautók, meg egyebek, az bőven kompenzálja, tehát negatív az egyenlege az egésznek.
Igen,
negatív az egyenlege.
Egyszer volt ilyen közönségnap a Bécsvárost ellátó ilyen elektromos áramot termelő erőműben, és akkor valahogy véletlenül oda keveredtem, és ott mutatták, hát a közönség persze ezt a zöld energia, és akkor bemutattak egy ilyen erőműnek egy ilyen részét, hogy ott, és ott én magam csak úgy csodálkoztam rajta, és hát nem ugyanaz, mint amit ez a Lovelock professzorral kapcsolatban tetszett mondani, hogy én nem mertem így kérdezni, de mint hogyha azt mondták volna el, hogy nem tudom hány óra kell arra, míg ez az egész végül beindul, a fa aprítékot, amit elégetnek ebbe, hát azt ki kell előbb válogatni, mert akik beszállítják, azok beleraknak köveket is, és hát az akkor tönkretenné a dolgokat, és ehhez felhasználnak olyan energiákat, ami végül ugye számomra kérdéses, és utána mutattak, amúgy ott van két olyan kisebb kémény, ezek ilyen gázturbinás erőművek, ha nagy baj van, akkor ezeket beindítják, és ez nem 9 óra, hanem nem tudom, hány néhány perc alatt talán lehet, hogy éppen az is 9, az 9 perc alatt megoldja a problémát Bécsváros elektromos ellátásában. Szóval az egész egy olyan nevetségessé tűnik, csak ha az ember belegondol, akkor ez az én pénzemből megy. Hát mondjuk ott az osztrákok pénzéből.
Mindnyájunk pénzéből megy, és hagyj idézzek Gróf Széchenyi Istvánnak a beszédéből egy pár mondatot.
Már erre is mondott valamit.
Erre is mondott valamit, igen. Amikor az első szénbányát megnyitották Magyarországon, akkor mondott egy beszédet, hogy hála Istennek most már rájöttünk, hogy a szén az milyen hasznos dolog, és nem kell ezután már kivágni az erdőinket, ha fűteni akarunk.
Hát igen, ott lent van az a megszemesedett fa.
Igen, hát ezt mondta ugye valamikor több mint 150 évvel ezelőtt, mert akkor az volt a baj. Hát a fának az elégetése, hát szóval tulajdonképpen, de érdekes dolog ez a földgáz ügy is, mert hogy például a földgáz erőműveket azokat tisztábbnak tekintik, de hát ott ugyanúgy termelődik vízgőz és széndioxid. Hát ha nem akarunk üvegházgázt, akkor a vízgőzt is vissza kellene, arra is kellene kvótákat.
Jó, hát tulajdonképpen akkor azt hiszem, hogy végigvettük ugye a elkerülhetetlen az éghajlatváltozás, a széndioxid nem befolyásolja ugye az éghajlatot, sőt, nem is káros anyag. Beszéltünk ugye a megújuló energiákról, olyan értem, hogy ezeknek a mértéktelen alkalmazása az éppen, hogy környezeti károkat okoz, de a környezetvédelem címén, meg klímavédelem címén ugye exportálja a nyugati világ a környezetszennyezést.
Pontosan így van.
Ez mit jelent? Ezt is így fejezet címet idéztem az ön
Igen. Ez valóban egy nagyon, nagyon komoly dolog, mert ugye amikor, tehát szeretjük a környezetünket megvédeni. Tehát valamikor a Londonba köd volt állandóan, mert az ipari üzemek termelték ezeket a rengeteg füstöt, meg minden. Na most ugye azzal kezdődött az egész, hogy azokat, amikor beindult a környezetvédelem, akkor azokat a technológiai módszereket, amik tényleg a környezetet károsítják, azokat kihelyezték gyarmati, akkor még voltak gyarmatok, aztán később már nem lettek gyarmatok, most már úgynevezett fejlődő országok vannak, akiket azzal segítünk, hogy oda kitelepítünk üzemeket, amik ott ugyan károsak, meg belehalnak emberek, meg betegséget kapnak, meg minden egyéb dolgot. Tehát amikor mi boldogan becsavarjuk a energiatakarékos lámpánkat, hogy hála Istennek az mennyivel kevesebb áramot fogyaszt, a higanygőz, most a higanyt valahol elő kell állítani. A higanyt valahol a világ túlsó felén, bányászat, földolgozás és itt, aminek van egy technológiája. Azok az emberek, akik ezt csinálják, azoknak az átlagos élettartama 40 év. Tehát mi tulajdonképpen oda áttettük ezt az egész problémát. Ott a hely, azok úgyis sokan vannak, meg szaporodnak, meg nem tudom mit érdekel az már minket. Az a lényeg, hogy gyártjuk töménytelen mennyiségbe a higanygőz töltésű lámpákat, ami a szétpukkad, akkor belemegy a levegőbe, és beszívjuk.
Volt ilyen hallgatónk, aki írt levelet, hogy nem tudom, egyszerűen az olvasó lámpájáról ráhullott.
Igen.
Tulajdonképpen.
Így szóval ez... Így van. Most betiltották a lázmérőket, a higanyos lázmérőket, ugye?
Pedig az, amikor gyerekkoromban összetört, akkor összesöpörtük.
Így van, az nem ment be a levegőbe. Az 10 év múlva is még ott van a darabja, mert olyan lassan párolog. De hogyha magas hőmérsékleten rögtön belökjük a levegőbe, na most ezeket a higanygőz szőtét dolgokat, ezeket bedobják a szemétbe. Mert mit csináljanak? Hát a legtöbb helyen bedobják a szemétbe. Ma már a tengerekben olyan mértékű a higanyszennyezés, hogy már veszélyes dolog például a tengeri alatt enni.
Igen, ezt hallottam.
Tehát itt van. De a másik része, ez a napelemek. Hát a napelemekhöz úgynevezett ritka földfémeket használnak föl. A ritka földfémeknek a bányászata az egy nagyon komoly környezetterheléssel jár, mert szóval az egy ugyanolyan sok ezer tonna kőtörmeléket kell földolgozni ahhoz, hogy pici mennyiséget ki, olyan, mint az aranybányászat, vagy mint az uránbányászat, viszont az a technológia, amit használnak, az egy erősen egészségkárosító, és ráadásul rengeteg sok rádioaktív anyag is kijön ezzel együtt. Ez Kínába bányásszák ezeket, ott még gyerekmunkát is használnak, ilyen 15 éves gyerekekre. Aztán, hogy megérjék a felnőtt kort, az megint egy más kérdés. Ezzel senki nem törődik már. Tehát tulajdonképpen, amikor azok az intézkedések, amikor mi klíma, meg üvegházgáz kibocsátás, meg környezetterhelő anyagoknak a kibocsátása globális szinten nem csökken. Annyi változik, hogy Európában meg Észak-Amerikában csökken, a világ túlsó felén meg háromszor olyan mértékben növekszik, mint amit mi itt magunknál csökkentett. De mi ezt nem tudjuk, mert az ott van a fenébe a távol, és aztán hát most mit csináljunk azokkal, mi vagyunk a felsőbbrendű ember.
Igen, de közben tőlünk sokkal több pénzt kiszednek például egy ilyen elektrom, ilyen
lámpáig. És az élettartalma nem
hosszabb. Nem annyi.
Ugyanolyan gyorsan tönkre megy.
Én, én nem is engedtem otthon ezt, hanem én magyarul maradtam a hagyományos ízoknál, amíg lehet. De vannak olyan üzletek, amelyek úgy hirdetik magukat, hogy náluk még lehet kapni hagyományos ízót.
Én is azt használom.
Mint hogy, igen?
Hát na most az ember télen világít többet, és nem nyáron. És amikor, ha nekem rossz a hatások annak a villanykörtének, akkor azt jelenti, hogy ugyanolyan fényerő mellett több hőenergia termelődik. Tehát hozzájárul a lakás fűtéséhez. Tehát annyival kevesebbet kell. Tehát nem veszik el az energia, az bent marad a lakásba, fűtőenergia formájába.
Igen, és hát akkor utána vannak még ezek a házakat bepurkolni, vagy a hőszigetelést javítani a házakon, aztán utána ennek is olyan hatásai vannak, hogy bent penészedik,
igen.
A kémény seprő jön és megdicsér, hogy maguknál nincs még ilyen ablak, vagy olyan ablak, ami így erősebben szigetel, mert az neki veszély, és ez be is méri eszközével. Szóval eléggé furcsa ez az egész tendencia. Ön hogy látja, hogy ki tud ebből az emberiség jönni valahogy, amit így ránk kényszerítenek? Ostoba jelszavakat, ugye nem tudok szabadulni attól, amit mondott az előbb, hogy a NASA-nál azt mondták, hogy nagyon jók ezek a számítások, megemeljük a fizetését, de ezt ne publikálja sehol sem. Intézetek küldenek a Miskolci professzornak adatokat, de azt kérik, hogy ne mondja a nevüket. Van-e valami reményünk?
Hát remény az mindig van.
Jó, remény. Tudom, utoljára hal meg a remény, akkor remény inkább úgy kérdezem, hogy van-e valamilyen esélyünk?
Nos, Einstein azt mondta, hogy két dolog van, ami határtalan, az egyik a világegyetem, a másik az emberi ostobaság, habár a világegyetemben azért nem lehetünk teljesen biztosak. Hát az embereket nagyon jó be lehet palizni, és el lehet velük hitetni mindenféle hülyeséget. Tehát tulajdonképpen itt az a kérdés, hogy az a társaság, aki diktálja ezeket a játékszabályokat, aki a kezébe tartja a médiumokat, akiknek érdeke az, hogy elhitessék az emberekkel, hát ha egyszer észhöz térnek. Csak remélni lehet. Hát gondoljunk arra, hogy a világ teljes GDP-jének a körülbelül a nagyobbik fele, körülbelül 3000 nagyvállalkozás, egy multinacionális cégnek a kezébe van. Tehát a gazdasági oldala. Na most, hogyha ezek úgy ítélik meg, persze ezek konkurálnak is egymással, tehát nem arról van szó, hogy valamiféle ilyen kollektív összeesküvés, vagy valami ilyesmi, de nyilván vannak közös érdekeik, és ha úgy döntenek, hogy na hát akkor ezt a propagandát, mert hogy vissza kell fogni a fosszilis energiahordozók kibányászását. Ebben van valami észszerűség, ezt nem vitatom. Tehát ezzel a trükkel lehet rávenni a különböző országokat arra, hogy zárják be a szénbányákat, meg csökkentsék le a kőolaj, meg a földgáz kitermelést, de ennek ellenére ez nem történik meg. Tehát valójában ugyanazok a közgazdászok azt mondják, hogy a GDP folyamatos növelése az, ami fontos, és ahhoz viszont kell energia, meg kell energiahordozó, meg minden kell, és közben olyan játékszabályok működnek, hogy az óriási szállítási kapacitás, tehát az, hogy én bemegyek az üzletbe, és Dél-Afrikába termelt almát fogok megvenni, meg a magyar almát, azt meg lehet, hogy Brazíliába fogják árulni. Tehát tulajdonképpen az üzleti érdekek mögött olyan hatalmas nagy szállítási forgalom áll, hogy ennek a szállítási, tehát tulajdonképpen a közlekedésből és a szállításból származik ma az úgynevezett üvegházgázoknak a nagyobbik része. És akkor az egyszerű állampolgároknak mondják, hogy csökkentsétek a tegyetekbe energiatékkel, az ipar, meg a kereskedelem, meg a szállítás az, ami a legnagyobb kibocsátó környezetszennyezés szempontjából is, meg üvegházba is, amit egyébként nem, tehát az üvegház gázokat azt felejtsük el, mert semmi hatása nincs. Tehát a természetben olyan energiák működnek, hogy vidáman kompenzálják ezeket a hatásokat, amit az ember elő tud idézni. Azt hiszik, hogy istenek vagyunk. Nem, hát a jó Isten azt tudja, hogy mit akar. És erősebb.
Azt hiszem, ennél jobb végszót nem lehetne találni. Köszönöm szépen Héjas István aranydiplomás gépészmérnöknek, hogy eljött és elmondta mindezt, és köszönöm szépen, hogy gondolkodott ezeken a dolgokon, és ezt megosztotta a közönségünkkel is. Köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm a meghívást.
Sorsszimfónia. A sors szimfóniája. Végzetszerűség és szabad akarat. Múlt és jelen. Papendre műsorát hallották. A sors szimfóniájának ismétlését hallottam.